Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Jakab Zsuzsanna, az ENSZ egészségügyi világszervezetének főigazgató helyettese. Kezét csoklom, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást messziről is. Februárban beszélgettünk utoljára, akkor azt mondta, hogy nyerésre állunk, van remény arra, hogy a pandémiát lezárjuk, és nagyon fontos, hogy az egyenlőség elvén alapuló vakcina elosztás megvalósuljon. Azóta most, mintha megint fölfelé mennénk bele a járványba. Mi romlott el?
Igen, tulajdonképpen 22 hónapja kezdődött el ez a járvány, és egy éve hagytuk jóvá az első vakcinát. De sajnos az utóbbi időben valóban emelkednek a számok, eddig összesen 250 millió esetet és 5 millió halálesetet jelentettek a WHO-nak, és tudjuk, hogy ez alulbecsült érték, mert ennél a számok sokkal magasabbak, és hetente körülbelül 50 ezer honfitársunkat veszítjük el a világon. Múlt héten 56 ország jelentett 10%-nál magasabb halálozást. És miért van ez így? Kérdezte ön, és a válaszom az az, hogy mert változatlanul egyenlőtlen az eszközök elosztása. 80-szor több tesztet csinálnak a fejlett országokban, és 30-szor több vakcinát adnak be, mint az alacsony jövedelmi országokban. És sajnos ez nem csak egy morális kérdés, hanem egy stratégiai kérdés is, ez változatlanul így van, mert minél tovább tart a pandémia, annál jobban mutálódik a vírus, annál több variáns kerül elő, annál jobban terjednek ezek a variánsok, és erőteljesebben fertőznek, és annál nehezebb lesz megállítani ezt a gyilkos kort. Tehát a stratégiai kérdés az az, hogy hogyan tudunk előrelépni a vakcina egyenlőség kérdésében. És itt van egy nagyon jó hír is, és a jó hír pedig az, hogy a paletta rendszeresen bővül, mind a vakcinák tekintetében, mind pedig a gyógyszerek és a diagnosztikai eszközök tekintetében. Megint jóvá hagytunk egy vakcinát az elmúlt időszakban, és két új antivirális szer is van a láthatáron, ami, hogyha a biztonsági és a hatékonysági vizsgálatok jó eredménnyel zárulnak, akkor bekerülhetnek a klinikai ellátásba.
Az orosz vakcinát már jóvá hagyták, ez itt nálunk Magyarországon nagyon-nagyon sok embert érint.
Orosz vakcina jóváhagyása még folyamatban van, bizonyos adatok hiányoztak a vakcinához. Folyamatos kapcsolatban állunk az orosz hatóságokkal, mindig a tudomásukra hozzuk, ha hiányzik valami, akkor ők ezt beadják. Folyamatban van, én nagyon remélem, hogy ez a dolog fel tud gyorsulni a következő időszakban.
Februárban beszélt arról, hogy elindítják a COVAX kezdeményezést. A cél az, hogy a globális lakosság 20%-a évvégéig be legyen oltva kockázati csoportokkal. Kezdték. November van. Hol tartanak a programmal?
Tehát a főigazgatónak és a WHO tagországoknak az volt az együttes véleménye, hogy ennek az évnek a végére a globális lakosság 40%-át oltsuk be, és jövő év közepére ezt a számot vigyük föl 70%-ra. Jelenleg a globális lakosságnak 38%-a van beoltva, 7,1 milliárd dózist adtunk be szerte a világon, ebből a COVAX 440 milliót osztott szét 144 országban, 40 országban csak a COVAX segítségével sikerült a vakcinációs programokat beindítani. A dózisokat, ha nézzük, akkor ezeknek 28%-a ment az alacsony jövedelmi országokba, noha a populáció, a globális populációnak az 51%-át teszi ki, tehát nyilvánvalóan ezt a számot emelni kell. Ha azt kérdezi, hogy az alacsony és közepesen jövedelmi országok közül hány érte el eddig a 40%-ot, akkor a válaszom az, hogy 32%-a a közepesen jövedelműeknek elérte már a 42%-ot, 71%-a a magas jövedelműeknek, és egyelőre egyetlen sem az alacsony jövedelműek közül. Tehát folytatnunk kell a küzdelmet az alacsony jövedelmű országokban.
Hol a legsúlyosabb most a helyzet? Ezt is a jövedelemszint határozza meg?
Hát tulajdonképpen nem a jövedelem szint annyira, már úgy értem, hogy nem az országnak a GDP-je határozza meg, mert vannak nemzetközi programok, amelyek segítik az országokat a vakcina beszerzésében, ilyen a COVAX, amit ön is említett, és van az ACT-A, ami felgyorsítja a rendelkezésünkre álló eszközöknek az eljuttatását a szegény és a közepesen jövedelmi országokba. Ez nem csak a vakcinára vonatkozik, mint a COVAX, hanem a diagnosztikai, terápiás dolgokra és a respirációs berendezésekre, tehát a lélegeztető gépekre és a védelmi berendezésekre, ruhákra és védőintézkedésekre. Ez is nagyon jól és nagyon aktívan működik, de egyelőre még nem sikerült ezeket a számokat olyan szintre fölvinni, amit szeretnénk.
Szét lehet-e azt bontani, hogy egy világjárványban mekkora szerepe van a megjelenő új vírusvariánsoknak, a járványügyi intézkedéseknek, meg magának az embernek, az emberi hozzáállásnak, hogy akarja, elhiszi, hisze a tudománynak, vagy nem?
Mind a kettő nagyon fontos együtt. A variánsok közül kétféle variáns különböztetünk meg. Vannak az aggodalomra okot adó variánsok, és vannak az érdeklődésre számottartó variánsok. Mindegyiket nagyon erőteljesen nyomon követjük, jó surveillance rendszerrel, és mindnyájan tudjuk, és ezt láttam, hogy otthon a hírekben is rendszeresen megjelenik, hogy jelenleg a delta variáns az, amelyik az uralkodó variáns szerte a világban. Ez a domináns mindenütt. Ez dominánsá vált a 2021-es év harmadik negyedévére, előtte egyéb variánsok domináltak. Ennek az a jellegzetessége, hogy a reproduktív rátája nagyon magas, és a nyáimmunitás küszöbe az 80% fölött van, tehát nekünk az átoltottságot föl kell vinnünk 80% fölé, lehetőleg 90% köré, ahhoz, hogy a nyáimmunitás kialakuljon. Ez azt jelenti, két dolgot jelent. Az egyik az az, hogy a vakcina nagyon fontos és életet ment. Tehát aki eddig nem oltatta be magát, az feltétlenül oltassa be magát, mert a vakcina életet ment. Hogyha nem is tudja teljes mértékben megelőzni a vírus továbbterjedését, de meg tudja akadályozni a súlyos eseteket, és meg tudja akadályozni a haláleseteket. Tehát aláhúzom, hogy életet ment. Ugyanakkor viszont a vakcina önmagában nem elégséges, a vakcinához kellenek a járványügyi intézkedések is. És itt jön be az egyén felelőssége, túl azon, hogy értelemszerűen mindenkinek el kell mennie oltásra, ez is egyéni felelősség is, mert a kormány rendelkezésre bocsátja a szükséges vakcináció lehetőségét, az oltási programokat, de az emberek nem élnek vele, akkor nyilvánvalóan nem kapják meg a vakcinát. De nem csak a vakcinára van szükség, hanem a járványügyi intézkedésekre is, és itt jön be az egyéni felelősség, még akkor is, hogyha nincsenek itt kötelezően érvényes kormányzati intézkedések, mindenki érezze felelősségének azt, hogyha olyan helyen van, ahol kell, használja a maszkot, használja a fizikai távolságtartást, változatlanul 1,5 méter, és lehetőség szerint amennyire elkerülhető, ne menjen tömeges helyekre, és tartsa be a kész higiéne szabályait. És ez valóban az egyéni felelősségünk. És mivel a delta variánsnak a reprodukciós rátája is küszöbben ilyen magas, mint amilyen magas, nem elégséges önmagában a vakcinációs program, hanem ez együtt kell, hogy működjék a járványügyi intézkedésekkel.
Azt mondta, hogy van aggodalomra okot adó mutáció, meg érdeklődésre okot adó mutáció. Az érdeklődésre okot adó, az nem aggodalom. Nem lehet aggodalomra okot adó egy idő után?
De mindenképpen azért is figyeljük az érdeklődésre okot adó variánsokat is, mert tudnunk kell, hogy milyen gyorsan fertőznek, és milyen, mennyire súlyos az a betegség, amit kialakítanak, és ennek alapján határozzuk meg, hogy hogyan kerülnek át az egyik kategóriából a másikra, másikba. Úgyhogy ezért fontos az az erőteljes szörvényes rendszer, amit bevezettünk.
Ja, hogy kell ezt elképzelni azt, hogyha a jelenleg uralkodó delta variánssal valaki megfertőződött, akkor neki kell még tartania attól, hogy egy most még az érdeklődési kategóriában lévő törzs is meg fogja fertőzni előbb-utóbb, vagy akkor azért már összeszedünk annyi védettséget, hogy legalább az újabbak nem fertőznek meg?
Hát ez nehéz így megmondani, mert ugye jelenleg is a beoltottság ellen, az oltottság ellenére is az új variánsok, amelyek új mutáns vírusokat hoznak be, azok megfertőzhetnek bennünket, csak a súlyos betegség nem alakul ki, és a halálesetek nem alakulnak ki. Ami nagyon pozitív például, hogyha összehasonlítjuk az egy évvel ezelőtti helyzettel, az az, hogy egy évvel ezelőtt 20-25% az eseteknek halálesettel végződött. Tehát nagyon magas volt a halálesetek száma a kórházba került esetek között. Most ez lement már 5% alá. Úgyhogy a vakcináció mindenképpen hat, de miután ezek a vírusok mutálnak, állandóan alakulnak, változnak, a vakcinákat is alakítani kell a mutációhoz. Ez folyamatosan folyik, de azért a vírus terjedését a vakcinációval megelőzni nem lehet, különösen azokban az esetekben, ahol ilyen magas a reproduktív ráta, mint például a mostani delta variáns. Tehát, hogy milyen újabb variánsok kerülnek elő, és kerülnek át az aggodalomra okot adó variánsok körébe, azt egyelőre nem tudjuk, nem látjuk. De ezért fontos, hogy ezt a kérdést figyeljük, és hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a gyógyszergyártó cégekkel, és dolgozzunk velük együtt, hogy hogyan tudják a vakcinákat úgy irányítani, úgy alakítani, hogy a legutóbbi vírusra is, már variánsra is hatással legyenek. Mint ahogy ez az influenzánál is így történik, minden évben újra kell alakítani az influenza elleni védőoltást, ami az előző évnek a legelterjedtebb három törzséhez alakítja az oltás összetételét.
Mi az Egészségügyi Világszervezet álláspontja az emlékeztető oltásokról, ami ugye egy dózisú esetén, a második, két dózisú első oltásor esetén, meg a harmadik oltás. Mikor, miért kell felvenni?
Hát ugye mi a vakcina egyenlőség érdekében teszünk meg mindent a világon, tehát a mi fő célunk az az, hogy évvégére elérjük a 40%-os átoltottságot. Ahogy mondtam, jelenleg még ott van tennivaló, 38%-nál állunk, de az alacsonyan beoltott, alacsony jövedelmű országoknál ezt jelentősen fel kell vinnünk. Ezért a harmadik oltásra, a booster oltásra nekünk az a kialakított véleményünk, hogy az immunhiányosok kapják meg elsősorban a booster oltást, továbbá azok, akik a legnagyobb rizikónak vannak kitéve a munkájuknál fogva, ezekbe beleértve az egészségügyi dolgozókat is. És egyébként a rendelkezésre álló vakcinák az alacsony jövedelmi országokba menjenek. Hogyha ezt a jelenleg be nem oltott alacsony jövedelmi országcsoportot nézzük, akkor 550 millió dózisra van szükség ezérnek a végéig, hogy mindenkit elérjünk a 40%-kal, és ez körülbelül 10 napi gyártási kapacitást jelent. Tehát ez megoldható mindenképpen, csak össze kell hangolni azt, hogy mennyi megy a booster oltásba, és mennyi megy az elsőként beoltottak oltásába. Úgyhogy mi azt mondtuk, hogy tehát első körben ez év végéig, ennek az évnek a végéig immunhiányosok és a legnagyobb rizikónak kitettek kapjanak booster oltást, a többi lehetőség szerint menjen a beoltottak körében.
Miért? Hogy lehetne azt elmagyarázni, hogy a vakcina egyenlőség nagyon fontos egy olyan embernek, aki egy magasabb jövedelmű országban él, megkaphatta az elsőt, a másodikat, és most itt van a küszöbön a boosteroltás, és azt mondja, hogy úgyis utazási korlátozások vannak, nekem mindegy, hogy a föld másik végén milyen az átoltottság.
Ezt úgy lehet elmagyarázni, hogy addig mutálódik tovább a vírus, amíg nem érjük el a globális lakosság átoltottságát. Tehát nem elég egy országban oltani, vagy egy országcsoportban oltani, vagy egy régióban oltani, mindenütt oltani kell a világon, mert addig, ameddig nem tudjuk a pandémiát ellenőrzésünk alá hozni, addig a vakcina mutálódik, továbbfejlődik, újabb variánsok alakulnak ki, és ahogy követjük a variánsokat, azt látjuk, hogy az újabb variánsok azok gyorsabban terjednek és jobban fertőznek. Tehát így lehet szerintem elmagyarázni az embereknek, és az emberek okosak és megértik.
Van-e egységes világszintű szabályozás arra, hogy milyen oltásra, milyen típusú oltásra mit lehet felvenni boosteroltásként, emlékeztető oltásként? Vagy olvassuk a gyártói leíratokat, és az megmondja.
Nincsen erre egységes szabályozás. Egy-két dologban, hogy az AstraZeneca után lehet Pfizert adni, erre van egy WHO ajánlás, mert egy időben az országok hezitáltak azzal kapcsolatban, hogy használják-e az AstraZeneca oltást, de voltak lakossági csoportok, akik már megkapták az első dózist és vártak a másikra, úgyhogy erre kialakítottuk azt a véleményt, hogy mindenképpen lehet az AstraZeneca-t a Pfizerrel keverni. Egyébként lehet keverni az oltásokat, de erre nincsen hivatalosan kialakított WHO álláspont és vélemény.
Lehetségesnek tartják-e azt, hogy további oltás sorozatokat kell felvennünk, akár negyediket, ötödiket, hatodikat, egészen addig, amíg a járványnak vége nem lesz a Földön?
Igen, én ezt elképzelhetőnek tartom. Erre nincs WHO vélemény, de mindenképpen elképzelhető, sőt valószínű is. Addig, amíg a pandémiát nem fejezzük be. Mi reméljük azt, hogy 2022-ben, amikor sikerül egy 70-80%-os átoltottságot elérni, vagy talán az év második felében, attól is függően, hogy melyik variáns lesz akkor a domináns variáns, és hány százalékos a nyájimmunitási küszöb, hogyha ez sikerül elérni, akkor a pandémiát végéhez tudjuk, tehát befejezetnek tudjuk tekinteni. Nagyon reméljük, hogy 2002-ben erre sor kerülhet, mert elegendő vakcina áll rendelkezésre, hogy ez megtörténjen, itt inkább az elosztás kérdése fontos, és hogyha ez megtörténik, akkor ugye az a nagy kérdés, hogy sikerül-e megszabadulnunk ettől a vírustól, vagy pedig ez folyamatosan és mindig velünk marad, és endémiássá válik, és ezért szükség lesz majd egy olyan rendszerre, mint például az influenza vírus esetében, ahol rendszeresen évente ajánljuk, hogy a magas rizikójúak, idősek, krónikus betegek megkapják az oltást, de lehetőleg minél többen. Uh-huh. Úgyhogy ez elképzelhető, egyelőre még erre nem tudunk határozott választ adni.
Ugye influenza szezon is jön, Magyarországon most éppen még nincs itt. Arra van WHO álláspont, hogy az influenza elleni vakcinát, meg a COVID elleni vakcinát hogyan kell ütemezni? Orvosok szokták mondani, hogy ami a nagyobb veszélyt okozza, az most nyilván a COVID, azzal kell kezdeni, ha valaki hozzáfér, aztán akár együtt is föl lehet venni a kettőt. Mi a WHO álláspontja?
A WHO álláspontja, hogy aki teheti, minél előbb oltassa meg magát az influenza elleni vakcinával is, tehát mihelyt otthon is megjelenik az influenza elleni vakcina, a magas rizikójú, aki idősek, stb. Mindenki, krónikus betegek mindenképpen menjenek el, mert erre meg lesz a hivatalos magyar állásfoglalás, és semmi nem mond ellene annak, hogy az influenza vakcinát és a COVID ellenes védőoltást megkapjuk, az emberek párhuzamosan megkapják, de azt mindenképpen szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy aki még nem oltatta be eddig magát a COVID ellenes vakcinával, sürgősen tegye meg. Különösen az első-második körös oltást vegyék föl az emberek.
Az miért van, hogy lehetséges, hogy nem is lehet a COVID vírust kiirtani a Földről? Betegségeket az emberiség sikeresen letörölt a Föld felszínéről. Ez nem ilyen típusú?
Hát nagyon elterjedt, és Elképzelhető, hogy majd lesz egy olyan vakcina, vagy egy olyan gyógyszer, amelyet lesz sikerül elérni, de a jelenlegi érvényben levő vakcinák és gyógyszerek nem tudnak ettől minket megszabadítani. Amit el tudunk érni, az az, hogy jelentősen lecsökkentjük a vírusnak a terjedését, és jelentősen lecsökkentjük a súlyos esetek, halálesetek számát. Egyelőre itt tartunk.
Néhány országban már megkezdődött, vagy nagyon közel vannak a kisgyermek korúak oltásának megkezdéséhez. Mi a WHO álláspontja a gyermekek oltásáról? Tehát nem a 12 éven fölüliek, hanem az alattiak oltásáról.
Erről nincsen hivatalos véleményünk még. Van egy szakértői csapatunk, amelyik folyamatosan figyeli ezeket a kérdéseket, és javaslatot tesz a WHO főigazgatójának. Egyelőre ez nem jutott el az inger küszöbükhöz, mert más egyéb kérdésekkel voltak elfoglalva, és mivel a fiatalok kiskorúak körében nem fertőzött olyan nagy mértékben a COVID, mint az idősebb korcsoportok körében, ezzel még így nem foglalkoztak, de nyilván ez is napirendre kerül a következő hetekben.
Akkor kerülhet egy ilyen kérdés napirendre, amikor elkezdődik ennek a korosztálynak a fertőződése, hát az tulajdonképpen kezdődik, csak nem okoz nagyon súlyos tüneteket náluk.
Igen.
Tehát meg kell várni, amíg súlyos tüneteket okoz, de miért okozna, ha eddig nem okozott?
Nem, itt inkább az egyenlőség oldaláról közelíteném én ezt meg, a vakcina egyenlőség oldaláról, hogy legelőször azokat oltsuk be, akik a leginkább veszélynek vannak kitéve a világon, és akik segíthetnek abban, hogy ezt a pandémiát a végéhez tudjuk hozni. Tehát én a vakcina egyenlőségre hegyezném ki ezt a kérdést.
De egyébként a WHO... Egyébként
minden héten ülésezik az a szakértői csapatunk, amelyik a COVID vakcinával foglalkozik, jövő héten lesz megint egy jelentésük. Mi nem befolyásoljuk azt, hogy ők mivel foglalkoznak, mert ezek tudósok, kutatók, stb., tehát pandémiás kérdéseknek a sorrendjét ők határozzák meg, ahogy a leginkább és legfontosabbnak tartják és legsürgetőbbnek. Úgyhogy jövő héten biztos előkerül ez a kérdés is, és akkor tudok önnek erre részletesen választ adni.
Milyennek látják az egészségügyi ellátó rendszerek ellenálló képességét és teljesítményét a világban a pandémia alatt eddig?
Hát a felkészültséget mindenképpen javítani kell minden országban, alacsony és magas jövedelműekben egyaránt. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges kérdés, és több olyan dologgal kell foglalkozni, ami eddig nem volt napirenden. Ilyenek például a technológia transferek kérdése, mert azt láttuk, hogy a vakcinagyártást javítani és bővíteni kell szerte a világon, és erre a technológia transfer technológiáknak az átadása, erre egy kötelező, vagy egy önkéntes, vagy kötelező érvényű rendszer kialakítása, ez egyelőre nem volt napirenden. Úgyhogy mi úgy látjuk, hogy ezzel a kérdéskörrel kell nagyon sokat foglalkozni. A másik az, hogy az alapellátásban csináltunk egy tanulmányt arról, hogy hogyan lehet az egészségügyi ellátórendszereket reziliensebbé, ellenállóbbá tenni egy ilyen pandémia esetében. Ezt nemrég bocsájtottuk útjára. Azt látjuk, hogy az alapellátás továbbfejlesztése és bizonyos népegészségügyi, közegészségügyi kérdéseknek a továbbfejlesztése a világ minden országában egy fontos kérdéskör. Tehát két vonulatot látunk, az egyik az, ami a globális, tehát a pandémia esetén a globális koordináció kérdésköre, ez magában tartalmazza a felkészültséget, de a válaszadást is a pandémia esetében, és most több ország kezdeményezésére a WHO közgyűlése, amelyik jövő héten fog ülésezni egy ilyen speciális ülés keretében, egy kötelező érvényű egyezményt vagy szerződést javasol életbe léptetni, amelyik a következő pandémiáknak a globális koordinációját fogja vezetni és irányítani. Hogy ez hogy alakul majd a WHO közgyűlésen, azt meglátjuk. Sok ország támogatja, sok barátja van, vannak országok, amelyek nincsenek mellette, vannak országok, amelyek hezitálnak. Úgyhogy egy ilyen globális nemzetközi szervezetben ez mindig egy hosszas egyeztetés következménye, de most úgy látjuk, hogy azok, akik támogatják a kötelező jellegű egyezményt, azok vannak túlsúlyban. Úgyhogy erről majd egy hét múlva többet tudunk mondani.
De az lenne az egyezmény célja, hogy egységes irányítás alá kerüljön a rendszer pandémia idején?
Egységes irányítás alá kerüljön a rendszer pandémia idején, és legyenek kötelező jellegű intézkedések, amelyeket minden országnak be kell vezetnie. Ez lenne az egyik dolog, a másik dolog pedig az lenne, hogy segítse a különböző dolgoknak a megosztását, szétosztását. Ezek közé tartozik például a vírus sequencing, ezt nem tudom magyarul, hogy mondják.
Hát
sajnos.
Amikor megállapítják, hogy mégis hogy néz ki, amikor szekvenálják a vírusnak azt, igen, a törzsét, ami veszélyes. Igen. Ez egy ilyen kép.
Ezeknek a megosztása lenne nagyon fontos, és aztán az ezekre alapuló technológiai transzferek kérdése, ezeknek a megosztása, hogy legyenek a régiókban olyan gyártási helyek, gyártási kapacitások, amelyek egy pandémia esetén nagyon gyorsan fel tudják vinni a gyártási kapacitást alacsony fokról magas fokra. Tehát, hogy ne kelljen egy évig várni ahhoz, hogy a világ lakosságát 40%-ban át tudjuk oltani.
Hogy lehet a technológia transfert megoldani, amikor az egy óriási üzlet is, akinek van technológiája erre, az képes utána óriás profitot realizálni, nem fogja ingyen odaadni.
Az biztos, igen, de hát ezen kell dolgozni, és ennek a rendszerét kialakítani, de vannak erre nagyon jó kezdeményezések. Most már 3 olyan központunk van az afrikai régióban, egyik Dél-Afrikában például, amelyik a gyártási kapacitás technológiai transfer révén fel tudta vinni, és vannak olyan gyógyszergyártó cégek, amelyek hajlandók ezt megtenni. Nyilvánvalóan ez egy egyeztetés következtében fog kialakulni. Egyelőre még nincsen meg erre a recept, de hát alakul.
Beleszámítják-e az egészségügyi ellátórendszer teljesítményébe az elmaradt ellátásokat? Arra gondolok, hogy pandémia idején a nagyon leterhelt rendszerek egy sor más ellátást voltak kénytelenek szüneteltetni, aminek valószínűleg az adott nem covidos beteg sorsában később egészségügyi következménye lehet. De számos esetben még nem tudjuk, hogy milyen lesz.
Ez minket nagyon nyugtalanít, ez az elmaradt ellátás, és különösen a kardiovaszkuláris betegségek, a daganatos betegségek esetében. Úgyhogy mi ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük, meg vannak erre az adataink. Például az immunizáció kérdésében a gyerekkori immunizációs programok 50%-kal visszaestek a pandémia kezdetén, és nagyon hosszú szívós munka következtében sikerült ezt a szintet megint fölvinni arra a szintre, amit szeretnénk látni. Ugyanez vonatkozik a kardiovaszkuláris betegségekre, különösen a magas vérnyomás, a diabétesz figyelemmel kísérésére, ami egy óriási népegészségügyi kockázatot jelent mindenütt a világban. Vagy például az inzulinrezisztencia kérdése, vagy például a daganatos betegségek prevenciója és a daganatos betegségeknek a ellátása, műtéteknek az elhalasztása, amely súlyosabb eseteket alakít ki. Mindegyikre megvannak a számadataink, és van egy olyan boost programunk, amelyik azzal foglalkozik, hogy azokban az országokban, ahol jelentős visszaesést tapasztaltunk, eljussunk az egészségügyi hatóságokhoz, és megbeszéljük velük azt, hogy hogyan lehet ezeket a programokat újraindítani. Ez egy nagyon jelentős része a munkánknak és a feladatainknak. És ugye azt is látjuk, hogy azokban az országokban, ahol az egészségi állapot nem elég jó, nem eléggé előre haladott, tehát egészségi állapoti mutatói nem elég jók, ott a COVID-ból adódó halálozás is magasabb. Vannak olyan országok, ahol ez 2-3-szorosa annak, mint amit egy szomszédos országban, vagy egy másik országban jobb egészségi állapot mellett látunk. Úgyhogy ez a két kérdéskör nagyon összefügg, és ezért mi dolgozunk az országokkal abban a tekintetben is, hogy ahol rossz az egészségi állapot, megnézzük azt, hogy ez leginkább melyek ezek a mutatók, amelyeket javítani kell, és itt azokat emelném ki, amiket előbb mondtam, és hogy ezeket általában COVID-tól függetlenül is hogyan tudjuk javítani. COVID-tól függetlenül is ezek nagyon komoly life expectancy, életkilátásbeli csökkenést jelentenek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a munkánknak, és minden alkalommal, amikor az országok együtt vannak, mint WHO közgyűlésen, ezt előtérbe helyezzük. És ezért a WHO-nak az álláspontja kezdettől fogva az volt, hogy ugyan a fő csapás iránya a COVID kell, hogy legyen, de nem csak a COVID. Mert ha például megnézi azt, hogy krónikus nem fertőző betegségek következtében hányan halnak meg évente a világon, azt látja, hogy ez a szám enormis. 15 millió honfitársunkat veszítjük el évente a világon, csak a krónikus nem fertőző betegségek következtében, ami a daganatos betegségeket, kardiovaszkuláris betegségeket is magában foglalja. Tehát ez egy pandémia önmagában.
Hogy lehet megoldani azt a helyzetet, amikor pandémia idején elmaradnak más ellátások, mert aki él és mozog a rendszerben, mind a védekezéssel van elfoglalva. Ki kell építeni párhuzamos rendszereket, amik amikor nincs pandémia, akkor üresen állnak. Iszonyú drágának tűnik az elképzelés.
Hát önálló rendszereket nyilván nem lehet kiépíteni, tehát két külön rendszert nem lehet kiépíteni, hiszen az egészségügyi ellátórendszer az egy egységes, integrált egészségügyi ellátórendszer, és egy kapacitás van, akit nyilvánvalóan át kell csoportosítani egy ilyen esetben. De azért vegyük figyelembe azt is, hogy vannak olyan szakmai csoportok, akiknek a számát növelni kell. Mert például a fejlett országokban ugye azt mondtuk, hogy a fertőző betegségek már a múlté. Ez már nem igényel akkora figyelmet, mint a krónikus nem fertőző betegségek vagy egyebek, ezért bizonyos szakmákat visszafejlesztettünk. Különösen a közegészségügy járványügy területén erre vonatkozik ez. Bizonyos szakmákat például, amelyek a kontaktkutatásban rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsenek. A kontaktkutatás az önmagában egy szakma. És hogyha ezek nem működnek jól, akkor ez problémát jelent. Tehát a pandémiából le kell vonnunk minden országban a szükséges tapasztalatokat. Egyébként a WHO ezt elindította, mi már több tanulmányt készítettünk arról, hogy mik a pandémia tanulságai. Jelenleg 306 ajánlás van napirenden, amit át kell néznünk majd a következő közgyűlésen az országokkal, de országokon belül is le kell vonni a következtetést, hogy melyek azok a szakmák, ahol javítani és emelni kell a munkatársaknak a számát. Ez a közegészségügyi járványügyi szakembergárdától nyilván vonatkozik a intenzív terápiás osztályokra, és aztán a lélegeztetőgépet kezelő emberekre, mert egy ilyen esetben azért nagyon sok szakemberre van szükség ahhoz, hogy a betegeket megfelelően tudjuk ellátni. És egy lélegeztetőgépnek a használata például az komoly szaktudást igényel. Az nem olyan, hogy egyik napról a másikra átcsoportosítunk embereket. Ezeket az embereket nagyon erőteljesen ki kell képezni. Úgyhogy ezek a pandémiás tapasztalatok, ezek fontosak lesznek a jövő szempontjából, de visszatérve a kérdésére, nem lehet két rendszert működtetni, csak egy egységes rendszert, csak le kell vonni a pandémia tanulságait.
Első körök idején még februárban beszélt arról, hogy például az oxigénellátással is lehetnek problémák, de nem csak a fizikai oxigén a gáz előállításával, hanem a személyzettel is, mert hogy ezt kezelni kell. Ez kisimult mostanra? Lett több oxigén, meg lett több személyzet?
Hát több oxigént, igen, mondhatnám azt, hogy oxigént küldünk azokba az országokba, ahol nagyon erőteljesen emelkedett az eseteknek a száma. Úgyhogy van egy ilyen nemzetközi koordináció, amely segít annak áttekintésében, hogy hol vannak felesleges oxigénkészletek, és hogyan lehet ezt átküldeni. De ahogy mondtam, ez nem elégséges, hanem ez egy oktatási programot is mellé kell tenni, mert az oxigént nem olyan egyszerű használni, mint ahogy a lélegeztetőgépeket sem. Ez szakembergárda kell. Úgyhogy ez az ACT-A, tehát annak a programnak a keretében valósul meg, amelyiknek van egy ilyen egészségügyi ellátó rendszerekre vonatkozó dimenziója, amelyik azokat az országokat segíti, amelyekben az egészségügyi ellátó rendszerek nem elég fejlettek, nincs elég szakemberük, és nincs elég képzett szakemberük ahhoz, hogy akár a lélegeztetőgépeket, akár az oxigént használják, és ezen belül tudásátadással, oktatási programokkal, online programokkal, vagy szomszédos országok munkatársainak a bevonásával működtetünk programokat. De a jó hír az az, hogy az alacsony jövedelmi országokban, ahol viszonylag kevés még a vakcina, ez nem azért kevés, mert nem eléggé fejlett az egészségügyi ellátórendszer. Van egy-két ország valóban, ahol vannak tennivalók, és ezekkel nagyon intenzíven dolgozunk együtt, hanem leginkább azért, mert a vakcina volumene nem volt elégséges. Úgyhogy ezek összefüggenek így.
Azt láttuk, hogy rendkívül felgyorsult a vakcina fejlesztés ideje, ami korábban 1-2 év, az most néhány hét. Ennek a felgyorsult technológiának más kórképek, más betegségek esetén lehet valami haszna, vagy ez egy speciális koronavírus pandémiára való fejlesztés?
Biztos, hogy lesz haszna, és ez most a G20 országcsoport is foglalkozott, sőt benne van a deklarációjukban is, hogy a jövőben a kutatásfejlesztést 300 napról 100 napra kell lecsökkenteni. Már így is óriási a csökkenés, mert eddig, ahogy maga is mondta, éveket vett igénybe egy vakcinának vagy egy gyógyszernek a kifejlesztése. Ezt jelenleg sikerült levinni egy nagyon alacsony szintre, körülbelül 300 napnál tartunk, és ezt tovább akarják levinni 100 napra, pandémia esetében értelemszerűen. Úgyhogy erre óriási az odafigyelés, és egy ilyen end-to-end stratégia, egy átfogó stratégia készül erre, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani a valóságban, és ez nem, nyilvánvalóan nem csak a pandémiás vakcinára, meg gyógyszerekre fog vonatkozni, hanem ez fel fogja gyorsítani az összes többi kutatásfejlesztést, de le a kalappal a tudósok és kutatók előtt, amit sikerült elérniük itt a pandémia kapcsán.
Úgy sikerült elérniük, hogy nem egyszer 8 órás műszakokban dolgoztak, hanem 3 műszakban 0-24-ben ment a laboratórium. Ez azért nem egy normális állapot. Akkor ez pandémia esetén lesz így, de normál állapotban azért vissza lehet térni az emberi élethez, hogy 8 órát dolgozik a laboratórium?
Hát reméljük, hogy erre vissza tudnak térni, és vissza is kell térni, mert ezt egy ideig lehet csinálni, de aztán jön a kiégési szindróma, és sokáig nem, úgyhogy vissza kell térni a normalitáshoz, de ez minden területre vonatkozik, minden szakértői területre, akik élvonalban dolgoznak. A pandémiára, tehát a G20-as deklarációban ez a pandémiára vonatkozik, de azért ezek kihatnak a többi területre is általában, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nem is ilyen mértékben, de azért fel fogja gyorsítani a többi területen a kipróbálásokat, a klinikai kutatásoknak a időtartamát le fogja csökkenteni, és általában a gyógyszer kipróbálások, meg a gyógyszergyártások és a vakcinagyártásoknak a menetideje ez le fog csökkenni.
Mostanra van egy világos tudásuk arról, hogy hogyan szabadulhatott el a vírus. Februárban azt mondta, hogy a WHO csoportja, a nemzetközi kutatócsoport járt Kínában, minden adatot megnézhettek, a kínaiak nagyon együttműködők voltak. Tudjuk, hogy honnan szabadult el?
Nem tudjuk, és egy új csoportot hozott létre a főigazgató. Október 31-én kezdték el a működésüket, a világ legjobb szakértői vannak benne, ezt úgy hívják, hogy SAGO csoport. Ez egy rövidítés, és ők nézik át azt a rendelkezésre álló adathalmazt, amit sikerült az első látogatás során beszerezni, és az összes többi rendelkezésre álló adatot nagyon aktívan dolgoznak ezen. Egyelőre még nincs eredménye ennek a dolognak, de ez folyamatban van, és egy új lökést adott neki azzal, hogy egy ilyen nemzetközi munkacsapat állt össze, amelyet 700 jelentkezőből és a világ legjobb szakértőiből hozott létre a főigazgató. Úgyhogy ez a munka folyamatban van, és reméljük, hogy lesz eredménye. Mi is nagyon szeretnénk tudni, hogy honnan származik ez a vírus.
Van egy olyan koncepció, aminek az a neve, hogy az egy egészség megközelítés, az állati, az emberi, meg az ökológiai egészség elválaszthatatlanságát fogalmazza meg. Ez a gyakorlatban működik, mert ebben az is benne van, hogy például még az antibiotikum rezisztenciára is oda kell figyelni.
Bizony, bizony. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a pandémiás vírusoknak a nagy része az állatvilágból került át az emberre, de átkerülhet élelmiszerláncból is, vagy átkerülhet máshogyan is. Tehát az állatvilágnak, tehát az állategészségügynek, az emberi egészségügynek és a környezetegészségügynek integrált módon kell együttműködnie. Eddig vertikálisan működött ez a három, viszonylag függetlenül egymástól. Most ezeket egy egységes rendszerbe kell összerendezni. Ez folyamatban van. Ez most minden ilyen magas szintű rendezvénynek a napirendjén van, a G20-as is tárgyalta és elfogadta ezt a koncepciót. Nálunk is a WHO-ban a prioritások közé került, és van egy ilyen hármas együttműködésünk az ENSZ élelmezésügyi szervezetével, az állategészségügyi világszervezettel és az ENSZ környezetegészségügyi szervezetével, WHO-val közösen, ahol ennek az irányítása és koordinálása folyik. Globális szinten nagyon sok minden folyik. Ezeknek most a regionális és országos szintre való levitele lesz a következő nagyon fontos kérdés. Azt nem mondanám, hogy ez minden országban így van. Ezen nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy ez országos szintre lekerüljön. Úgyhogy ez lesz a következő évnek egy kiemelkedő feladata. És ahogy ön is mondta, ennek nagyon fontos része az antimikrobiális rezisztencia is, mert sok esetben a rezisztencia az emberekben abból alakul ki, hogy az állatok rendszeresen kapnak antibiotikumot, sok esetben a növekedés serkentésére kapják ezt az antibiotikumot, és nem feltétlenül a betegséget megelőzésére. Tehát ahol növekedés serkentésére kapják, ami egyébként az Európai Unióban tilos, tehát ez az Európai Unióra nem vonatkozik, ott ezt mindenképpen meg kell akadályozni, mert az állatról ez aztán átkerül az emberre, és ennek az a következménye, hogy a jelenleg érvényben lévő és piacon lévő antibiotikumok nem hatnak.
Ez azt jelenti, hogy egy globális riasztási rendszert is el lehet erre képzelni, ami az Európai Unió szintjén van, hogyha Belgiumban valamit találnak a zappehelyben, akkor ez egy órán belül itt van Magyarországon, mára itt is van olyan zappehely. Így kell elképzelni?
Így. Így kell elképzelni, és ezeket a riasztási rendszereket, ezeket tovább kell fejleszteni mindenhol, hogy ez mindenre kiterjedjen, hogy ez integrált legyen ez a riasztási rendszer, összekösse a négy különböző szektort, és hogy Európai Uniónak a tapasztalatait figyelembe véve kiterjesszük ezt a, meg a WHO tapasztalatait is kiterjesszük ezt a világ minden országára. Vannak jelentési kötelezettségek a WHO belül is, amik ehhez kapcsolódnak, mint például az International Health Regulation, a nemzetközi egészségügyi szabályzat keretén belül is minden országnak van jelentési kötelezettsége a WHO-hoz, mindezekben a kérdésekben, és akkor ez a WHO websájtján megjelenik, de ezeket sokkal aktívabbá kell tennünk, és fel kell turboznunk, hogy jól működjenek. Tehát sok tennivalónk van magyarul a One Health területén.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Jakab Zsuzsannát, az ENSZ egészségügyi világszervezetének főigazgató helyettesét hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Király István Dániel felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.